Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A párizsi megállapodás másfél Celsius fokos célkitűzésének veszélybe kerülését, a veszélyeztetett közösségeket támogató vesztesség és káralap működésbe lépését, valamint a metán és más üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentését tárgyalták a 29. ENSZ klímacsúcs szakpolitikusai Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban. A konferencián kiemelték, hogy a 2024-es év valószínűleg a valaha mért legmelegebb év lesz. A globális átlaghőmérséklet 1,54 Celsius fokkal emelkedett az ipari forradalom előtti szinthez képest, ami aggasztó folyamatokat indított el. Például a gleccserek olvadását, az óceánok átlaghőmérsékletének a növekedését. A klímapolitikai szakértők egy része próbál optimista lenni, míg mások továbbra is pesszimisták a jövőt illetően. A mai naprakészben arról beszélgetünk, hogy mi történt Azerbajdzsánban, melyek a 36 órás csúszással elfogadott zárónyilatkozatnak, és úgy összességében a 29. klímacsúcsnak a jövőre vonatkozó jelentőségei. A COP29 egyik résztvevője, Schaffhauser Tibor, a Green Policy Center társalapítója, klímapolitikai szakértő a naprakész vendége. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
Az azerbajdzsáni elnökség szerint a klímamegállapodást a COP29-en áttörést jelent. Van azonban, aki azt mondja, hogy a klímakonferencián egy olyan egyesség született, amelyben a fejlődő világot elárulták, és továbbra is a katasztrófa felé hajtják. Ön melyik tábort erősíti, az optimistákét, vagy a pesszimistákét?
Hát, hogyha szóval egyből negatíva kezdeni, sajnos én is a pesszimista tábort erősítem, viszont több szempontból is. Abból a szempontból lehet úgy mondani, hogy történelmi megállapodás volt a mostani, hogy sikerült megtriplázni a fejlődő országok felé menő klímafinanszírozási forrásokat, és ígéretet arra, hogy 2035-ig 1300 milliárd dollárnyi forrást fognak mobilizálni különböző forrásokból a fejlődő országok részére. Ez egyrészt tényleg ez egy komoly előrelépés, mert a mostani időszakban évente 100 milliárd dollár ez, amit mobilizálni kell, ez akkor, mint mondtam, megtriplázódott. Abban a szempontból viszont csalódásnak lehet mondani, mert vannak egyes ilyen számítások, amik azt mondják, hogy ennél komolyabb összegre van szükség. Például a legutóbbi ilyen ENSZ jelentés azt mondta, hogy évi ilyen 455-584 milliárd dollár lenne szükség arra, hogy a fejlődő országoknak a különböző nemzeti stratégiáit átültessék, és ez a zöld átmenetet segítség. Szóval ez képest ez egy elmaradás. A másik szempontból, amire azt mondanám, hogy tényleg nem mondhatnánk ilyen hatalmas áttörésnek a mostani konferencia eredményét, hogy a kibocsátás csökkentésben nem sikerült előre lépni. Szóval persze mondhatjuk azt, hogy költettünk rengeteget mindenféle alkalmazkodási és hasonló lépésekre, de mégiscsak hát a nemzetközi klímapolitikának, meg a klímavédelmnek az alapja az a kibocsátás csökkentés, meg kellene, hogy legyen. Viszont sajnos a mostani két ilyen dokumentum közül, ami ezzel foglalkozott volna, az egyiket nem is sikerült elfogadni, ezt nem voltak hajlandók a fejlett országok elfogadni, mert annyira ambíció nélküli volt. A másik ilyen dokumentum pedig az a mitigációs munkaprogramnak a részleteivel foglalkozott volna. Ennek az lenne a célja, hogy tényleg konkrét lépések és intézkedésekről beszélgessenek az államok a kibocsátás csökkentés területén. Ebben pedig egyáltalán nem sikerült előrelépni a korábbi lépésekhez képest. Ezzel viszont nem teremtettek jó alapot arra, hogy tartsuk a másfél fokos célkitűzésünket, hogy ne melegjen túl az éghajlatunk, a bolygónk. És ez az, hogy nincs is komoly pénzügyi támogatás, és nincsen komoly kibocsátcsökkentési célok, az nem ágyazott meg annak a jövő évben, komoly új nemzeti terveket fogadjunk el, mert jövőre kéne elfogadnia minden országnak, hogy bemutatnia az új ilyen nemzeti terveit, ami azt mutatja meg, hogy milyen lépéseket terveznek a klímaváltozás kezelésére, és ehhez jó lett volna ezeket a dokumentumokat és ezeket a pénzösszeget mögé tenni. És miután ezek így nem igazán történtek meg, ezért én is inkább azt mondom, hogy inkább csodáskeltő volt ez a konferencia, mint áttörés.
Hangsúlyozta ön itt a válaszában azt, hogy megtriplázták a pénzalapot. Beszéljünk egy picit erről, hogy a veszteség és kár alap, gondolom így kell ezt magyarul fordítani. Hogyan segítheti leginkább az érintett közösségeket?
Itt pontosítanék, hogy ez a 300 milliárd, ez minden különböző intézkedéset szolgál, nem csak a veszteség és károkra. Viszont, hogy említette, tényleg van egy külön dedikált alap, ami csak erre fókuszál. Ezt még Sharm el-Sheikhben két évvel ezelőtt állították fel az országok, és azóta folyamatosan dolgoznak azon, hogy el is tudjon indulni ennek a munkája. Idén jutottunk odáig el, hogy tényleg felállt az alap, és tud majd forrásokat biztosítani a fejlődő országok részére. Itt a cél az lenne, hogy a leginkább érintett és a leginkább hitelt országok kapjanak ebből forrásokat, a különböző ilyen éghajlati katasztrófák következnék a kezelésére. Itt gondolhatunk az árvizektől elkezdve a különböző hurikánok, hőhullámok, hasonlókra. Itt ennek az egész mögötti elgondolás az, hogy hát a fejlett országok már az 1800-as évek óta bocsátanak ki üvegváltoztatású gázokat, emiatt indult eleve az egész globális éghajlatváltozás, és ez már egy történt felelősségük ezeknek a emiatt okozott károknak a kezelésére, és ezért is van ez az éghajlati alap, hogy ebből ezt feltöltsék, és akkor ebből tudnak forrásot lehívni ilyen kármentesítésre a fejlődő országok. Most idén elég sok forrás sikerült ebben mobilizálni, viszont attól még mindig jóval elmarad, hogy mekkora a károk is keletkeznek jelenleg. Mert csak hogy így például pár számot mondjak, egy új számítás szerint csak hogyha minden egy fok éghajlati növekedés vagy hőmérséklet növekedés az a globális GDP 12%-ának az elvesztését hozza maga után. Szóval azért itt elég komoly károkról beszélünk mind károkról az infrastruktúrában, emberi életben, de a gazdaságban is.
Igen, csak hogy azt mondják nagyon sokan, hallom ezt, hogy nem értik, hogy miért kell ennyire görcsölni ezen a másfél fokon. Itt minket nem érint. Pedig láttuk azt, hogy Romániában is voltak árvizek, Spanyolországban is mekkora árvíz volt. Hát annyi eső esett néhány óra alatt, mint máskor egy egész évben, és az a nagy probléma, hogy nagyon sokan ezt még mindig nem írják a klímaváltozásnak, az éghajlatváltozásnak a számlájára. Tehát, hogy lehet, hogy abból a pénzből, amit megszavaztak az azerbajdzsáni klímakonferencián, lehet, hogy a klímaváltozás hatásainak a tudatosításaira is fordítani kellene. Ilyen, olyan közösségben is, mint a romániai.
Igen, kezdjük a másik foknál, ez teljesen jogos feltéshez foglalkozni kell. Azért is beszélünk fontosan a másfél fokot célról, mert a ilyen klímakutatások a szenáriókat szoktunk felállítani, és ebbe azt nézzük meg, hogy adott ilyen hőmérséklet emelkedésnél milyen lehetséges forgatókönyvek várható. És azt látjuk, hogy a másfél fok az a határ, ahol még olyan változások jelentkeznek a globális éghajlatban, amiket még tudunk valamilyen szinten kezelni, amihez lehet még valamilyen szinten alkalmazkodni. Efelett viszont már olyan változások indulnak be, amiket nem lehet visszafordítani, és amit nem lehet kezelni. Például az egyik ilyen dolog az, hogy másfél fok felett annyira megindul a tengerszint emelkedése, hogy sok kis szigetország eltűnik. Vagy például, hogyha még magasabbra megyünk, akkor olyan hőhullámok lesznek nyáron, ami ellehetetleníti a mezőgazdasági termelést például a mi régiónkban is. Nagyon sokféle termény kell már, vagy nem tud majd többet termeszteni, vagy például nyáron nem lehet majd a szabadban dolgozni is, ez pedig szintén a gazdaságot is érinti. Ugye a hőhullámok olyan szinten megerősödnek, hogy megnő a halálozás a különböző ilyen hőbutától és ennek a hatásaitól. Úgyhogy vannak ilyen szenáriók, amikor jövő mutatják előre, viszont ahogy ön is mondta, fontos látni, hogy ezek már nem ilyen távoli 20-50-100 év múlva vannak, hanem ezek már most is itt vannak velünk. Ahogy említette például, csak nem is kell messze menni, csak is az árvizekre is gondolom, meg a hőhullámokra, amik voltak nálunk, vagy akár például az aszályos időszakokra, ami megnehezítette tényleg az élelmiszertermelés, vagy egyes régióban például vízhiányhoz vezetett. Szóval ez már most is megvan. Ha belegondolunk abba, hogy milyen ilyen globális folyamatok indultak el, például az, hogy a szubszahari régiókban éhínségek, szárazságok, aszályok alakultak ki, ez egy komoly ilyen multiplikátor hatás, hogy azt jelenti, hogy az eleve feszült régiókban még nagyobb feszültséget okozott, és itt nagyon sok ember elindult, például Afrikában új helyeket keres, ahol még van megfelelő víz vagy élelmiszerellátás. Szóval ezek után tényleg fontos kiemelni, hogy minél jobban hagyjuk kifutni az éghajlatváltozás, és minél kevésbé próbáljuk kontrollálni, annál nagyobb hatásai lesznek. Úgyhogy ez is kell vele foglalkozni. Az, amit teljesen egyetértek, hogy szintén foglalkozni kell a szemléletformálással is. Erre van az ENSZ-nek is külön ilyen munkaprogramja, ebben minden ország részt vesz. Magyarország, Románia is kellett, hogy előjön nemzeti kapcsolattartó, kellett, hogy készítsen erre nemzeti terveket, hogy hogyan is végzik ezt a szemléletformálási tevékenységet. És ez kifejezetten fontos, hogy ezzel foglalkozzunk, mert azért mindannyiunknak van egy bizonyos felelőssége és szerepe a klímaváltozás fellépésben. Persze itt fontos kiemelni, hogy minél nagyobb lehetősége van valakinek, annál jobb a felelőssége is. Természetesen a nagy multinacionális cégeknek nagyobb a felelőssége, mint az átlagos fogyasztónak, de mint fogyasztó mi is azért a döntéseinkkel, vásárlásunkkal befolyásoljuk a klímaváltozás fellépést, a feltartható termékek fogyasztása, vagy a kevesebb személy termelésével is akár.
Schaffhauser Tibor, a Magyarországi Green Policy Center társalapítója, klímapolitikai szakértő a mai napra kész vendége. A COP29 kapcsán, a klímakonferencia kapcsán beszélgetünk. Ön ott volt Bakuban az azerbajdzsáni klímakonferencián. Melyek voltak a legnagyobb kihívások ezen a klímacsúcson az országok közötti konszenzus elérésekor? Tehát, hogy milyenek voltak a tárgyalások? Ezek, hogy kell elképzelnünk, ezek nagyon jó hangulatú tárgyalások, vagy veszekedések vannak, vagy mindenki bólogat, mosolyog meg majd, amikor gyakorlatba kell ültetni, akkor nem az történik, amit vállalt. Milyen ez?
Hát az idei az nagyon sok szempontból, mondjuk, hogy rendhagyó volt, de sajnos a negatív szempont. Miután nagyon sokáig nem sikerült megállapodásra jutni az, hogy melyik ország rendezve a klímakonferenciát, elég későn sikerült ezt leütni, és vállalta be Azerbajdzsán, és sajnos nem rendelkeztek a sok éves ilyen klímadiplomáciai tapasztalattal. Ez rá is nyomta kicsit a bélyegét a tárgyalásokra, és nagyon sok fennakadás, csúszás, ilyen logisztikai és hát ilyen szervezési kihívás volt, ami azért is rányomta a bélyegét így az egész hangulatra, és a másik pedig az, hogy mindenki tudta, hogy idén mindenképpen megállapodásra kell jutni a finanszírozási kérdésekben, mert azzal, hogy a geopolitikai változások beindultak a világban, mint például az amerikai elnökválasztás, mint például a német kormány szétesése, mindenki tiszta volt azzal, hogy az idei év az utolsó lehetőség, hogy egy komoly, ambiciózus ilyen klímafinanszírozási vállást tudjunk elfogadni. Ezért hatalmas nyomás volt a részvevőkön. Ez pedig nem segítette azt, hogy relatíve felkészületlen volt az azeri elnökség. Be kell vanni, megtettek mindent, amit tudtak, szóval látszott, hogy tényleg próbálják segíteni a tárgyalásra, és próbálják, hogy előjussanak a felek. Viszont azért nem rendelkeztek azzal a kapcsolatrendszerre tapasztalta, amikor ilyenkor hasznos tud lenni. Erre válaszul az ENSZ titkársága is, és nagyon sok ország igyekezett segítséget nyújtani. Itt ebből volt egy botrány is, mert kiderült például, hogy az egyik ilyen döntési szöveg tervezetet például a szaúdi delegáltak, Szaúd-Arábia delegáltjai szerkesztettek, ami azért hallatlan. Szóval az, hogy valaki segítséget nyújt egy elnökségnek, például tanácsot ad, hogy hasonlók, az teljesen rendben van, de az, hogy például egy adott tárgyaló országnak a delegáltjai szerkesztenek egy dokumentumot, ami elvileg pártatlannak kell lennie, azért hallatlan, úgyhogy ebben volt egy elég nagy botrány is, ami azért eléggé rombolta a bizalmat, ami ugye a felek között volt. És ez igazából az utolsó napokban is még jobban kijött, mert nem is nagyon voltak nyilvános tárgyalások, az utolsó 2-3 napban csak is ilyen zárt ajtók mögött egyeztettek a felek, a teljesen kizárva a nyilvánosságot, csak is ilyen nagyobb tárgyalócsoport és nagyobb országok bevonásával, ami persze a transzparenciát, a civilek bevonását azt mindenképpen rontotta, és az utolsó plenáris, hogy le kellett volna zárni, hogy le kell zárni a konferenciát, 36 órát csúszott ahhoz képest, hogy meddig kellett volna lezárni, és itt az utolsó pillanatokban lehetett látni, ez a közvetítésen vissza is lehet nézni, hogy rengetegen még ott az elnökségi pulpitus mellett még vitatkoztak az elnökséggel, egymással próbálták meggyőzni még a másik fel az utolsó pillanatban is, és például amikor leütötték ezt az új klímafinanszírozási célkitűzésről szóló döntést, akkor több ország is felszólalt, hogy nem fogadja el ezt a döntést, akkor miután ez valamit leütötte és elfogadta hivatalosan, akkor ez már késő volt, úgymond, hogy nem tudták ezt megvétózni, de nagyon sokan felszóltak elne, hogy ezt nem fogadják el, és ugyanezt történt például a kibocsátcsökkentési döntéssel kapcsolatban is, hogy többen felszólaltak, hogy nem értenek egyet azzal, ami a dokumentumokban szerepel, és annyi a sajátja ennek a folyamatnak, hogy minden döntéshez egyhangúság szükséges, hogy minden ország magának érezze azt a döntést, és mindegyik tudjon az a kompromisszummal élni. Hát ez most nem történt meg, úgyhogy se a pénzügyi, se a kibocsátcsökkentési döntés nem fogadtak el a felek egyhangúan.
Innen nézve Kína nem volt reflektorfényben a tárgyalások során, és hogy azt úgy olvastam, vagy azt értettem, hogy önkéntesen fog hozzájárulni a szegény világ éghajlatváltozással kapcsolatos finanszírozásához. Most egyrészt így van ez, és hogyha ez így van, akkor ennek milyen hatásai lehetnek?
Igen, most az idei konferencián Kína az ilyen kicsit visszavonult, és egy hallgatólag az támogató szerepet vett fel, mert eddig a klasszikus ilyen klímafinanszírozás az arról szólt, hogy a fejlett országok, a fejlődő országok részére biztosítanak forrásokat, viszont évről évre növekszik a klasszikusan fejlődő országok közötti pénzmozgások szerepe is. Azért van klasszikusan, mert ez, hogy fejlett és fejlődő, ezt még 1992-ben fogadták el az országok, akkor tették be ezekbe a kategóriákba a különböző országokat, és azért 1992 óta rengeteg változás történt. Gondoltunk csak az öbölmentő országokra, mennyivel gazdagabbak lettek, vagy például Kínának a növekedésére, mind kibocsátásokban, mind gazdasági erőben, és azért szerették volna a fejlett országok, hogy hát ez a megnövekedett finanszírozási igényt, ezt több fél mozgósítsa, szóval lépjenek be olyan országok is ebbe a donor szerepbe, akik eddig ezt nem tették meg, de már megvan rá a lehetőségük. Kína például ilyen, másik az öbölmentő országok, vagy például gondoltunk Dél-Koreáról Szingapúrra, mert ez mind fejlődő ország számít, de a gazdasági státuszokban nem ezt mutatja. És az elmúlt időszakban nagyon sok ilyen diplomáciai egyeztetés zajlott a fejlett világ képviselői és Kína között, és Kína egyre inkább hajlandó mutatkozott arra, hogy részt vegyen ebben hivatalosan is, mert már mai nap is rengeteg finanszírozást biztosít, de ezekről nem tesz jelentést, ezek nem nyilvánosak, és hát ezt nem számoljuk be a célba. És most sikerült elmozdulni abba az irányba, hogy már önkéntesen erről be fog számolni, és akkor önkéntesen továbbra is biztosítja ezeket a forrásokat. Ez azért is nagyon nagy lépés, mert azért Kínára hallgat a többi fejlődő ország is, és azzal, hogy ők megtették ezt a lépést, ez valószínűleg másokat is motiválni fog arra, hogy akkor részt vegyenek ebben az úgynevezett DLDL együttműködésben, hogy a fejlődő országok között ilyen támogatások mozgósításában. Ugye ebből a szempontból ez bizony tényleg egy ilyen nagy előrelépés.
És mi a helyzet Amerikával, azzal az Amerikával, amelynek a megválasztott elnöke, Donald Trump, a prioritásai között nem szerepel a klímaváltozás elleni küzdelem, és hát Gondolom emlékeznek a hallgatók arra, hogy Donald Trump az első mandátuma idején ott az első intézkedések között szerepelt a párizsi klímaegyezményből való kiléptetése Amerikának. Tehát elképzelhető az, hogy a világ egyik leggazdagabb országa nem veszi ki a részét a fejlődő világnak a megsegítéséből?
Igen, itt szóba kerülnek mind a jogi, mind a gyakorlati kérdések, mert jogilag elég hosszú eljárás, mire ki tud lépni egy ország a párizsi megállapodásból, és a párizsi megállapodás eleve egy ilyen nagy keretegyezmény alá van rendelve. A keretegyezményből való kilépés viszont sokkal nehézkesebb, arra nem is volt példa az előző Trump adminisztráció alatt sem. Úgyhogy ezek után, ha el is indulna ez a folyamat, az legalább egy két év lenne, mire ki tudnának lépni. A másik pedig a keretegyezményből pedig nem lépnének ki. Ezek után mindenképpen valamilyen szintű kötelezettsége megmaradna az Egyesült Államoknak is. Ez a jogi szempont. A gyakorlati viszont az, hogy például az előző alkalommal is, amikor még Obama tett egy ilyen elég komoly felajánlást, ilyen több milliárd dolláros felajánlást, azt utána a Trump nem mozgósította, nem fizette ki, és ezt a cekket utána a többi fejlett ország, mint például az Európai Uniós tagállami kellett, hogy mozgósítsák. Úgyhogy most is fenn ennek a veszélye. Ezért is szeretnék mondani, hogy idén mindenképpen megállapodásra jussanak az ország, hogy legalább legyen valamilyen ilyen jogi kötelezettsége Amerikának is. Az, hogy gyakorlatban végül is ki fogja ezt kifizetni ezeket a forrásokat, az úgymond még a jövő zenéje, de kiindul a korábbiak, hogy igen, sajnos megvan lehetőség annak, hogy az Egyesült Államok nem fog olyan szinten részt venni a klímafinanszírozási források mozgósításában, mint most ezt megteszi. Ezért is szerette volna az Európai Uniós tagállam, és minél több új befizető legyen részt ebben, és minél több új forrás, mint például a nemzetközi fejlesztési bankok, a magánszektor, filantróp szervezetek, hogy ők is vegyenek részt ebben, és akkor minél több ilyen forrásból lehessen ezeket a szükséges pénzt összegeket összerakni.
Már a tavalyi klímacsúcson nevesítették a fosszilis tüzelőanyagok között a kőolajat és a földgázat, illetve szükségszerűségként említették ezek fokozatos elhagyását. Mennyire reális a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivonása a globális energiarendszerből? Tehát erről volt szó a mostani bakui klímakonferencián?
Igen, pont ez volt egy ilyen töréspont a tárgyalások során, mert tavaly egy kifejezetten ambíciózus döntésre sikerült jutni az országnak pont ebbe a témában az energiátmenet terén, és az lett volna a fejlett országnak a kívánság, hogy idén ne csak a célokat tűzünk, hanem konkrétumokról is beszélünk, és menjünk ennél tovább. Ez, ami nem történt meg, és ezért is csodást keltő valamilyen szinten a konferencia. Azt látjuk, hogy azért komoly előrelépések születtek. Most például a legújabb adatok szerint ilyen 2,6 fok körül várható a globális átlaghőmérséklet emelkedés a mostani válások betartásával, ami még mindig elmarad az 1,5 foktól, de ahhoz képest, hogy például amikor a párizsi megállapodás megszületett, akkor még jóval ilyen 4-5 fok körül felmelegedést vártunk. De ahhoz képest már sikerül sokat előrelépni, és folyamatosan vezetik ki a fosszilis tüzelőanyagokat az országok, viszont tényleg van még hova fejlődni, van még mit tenni, és emiatt is nagyon fontos lesz a jövő év, a 2025-ös év, mert jövőre kell bemutatni a minden országnak az új nemzetileg meghatározott hozzájárulását, ezek az új ilyen nemzeti tervek, amik tartalmazzák, hogy melyik ország konkrétan milyen lépéseket fog tenni, és ezeket a terveket fogják a következő évi klímakonferencián Brazíliában értékelni. Úgyhogy most úgy látjuk, hogy van előrelépés, de elég gyors, viszont a tudomány, a politika, a klímadiplomácia, mindenki azt mutatja, hogy ennél sokkal komolyabb előrelépésre van szükség, és ezt majd jövőre fogjuk meglátni, hogy tényleg tartják-e magukat az országok, és tényleg előrelépnek ezzel. Ezt a határideje ennek, hogy beadják a terveket, az 2025. februárja, úgyhogy februártól folyamatosan fognak érkezni a különböző vállalások. Sőt, van, aki már most is beadta például Brazília is, Egyesült Királyság is beadták már a saját nemzeti terveiket, és ebben látszik, hogy egy sokkal komolyabb ambíció növekedésre számíthatunk az új tervektől, mint amíg a mostanában szerepelnek. Úgyhogy van erről a lépés, nem minden országban, mert például, mint gondoljuk, Szaúd-Arábia azért nem a legaktívabb ezen a téren, nem is véletlen, hogy ők a kevés országok egyike, akik ülhetnek annak, hogy nem sikerült előrelépni a kibocsátcsökkentési vállalásokban az idei klímakonferencián, de az országok jelentős része látja, hogy lépni kell és előre kell lépni. Gondoltunk például Kínára is, hogy rengeteg forrást tesznek abba bele, hogy zöldítsék a saját energiarendszerüket, de például Európa is megnézzük, hogy nagyon jól állunk ezen a téren. Bár igen, nem állunk tökéletesen, van mikor fejlődni, de látszik az előrelépés.
A szén-dioxid piacok szabályozásában történt előrelépés?
Igen, és ez viszont egy hatalmas eredménye ennek a konferencián, mert 9 éve tárgyaljuk már a nemzetközi szén-dioxid piacoknak a részeszabályait, és most sikerült végre elfogadni ezeket, úgyhogy ezek után hamarosan be tud indulni ez az eszköz is. Ez azért is fontos, mert egyes számítások szerint csak ezek a nemzetközi ilyen karbonpiacok vagy szén-dioxid piacok 250 milliárd dollárnyi forrást tudna mobilizálni mindenféle ilyen klímavédelmi projektekre a fejlődő országokban. Úgyhogy már önmagában is rengeteget tud segíteni. Itt igazából azért tartott ilyen sokáig a részletszabályoknak az elfogadása, mert itt nagyon fontos feltétel volt az, hogy transzparens, robosztus és tényleg a környezeti célokkal összhangban lévő szabályokat fogadjunk el, hogy ne legyen az, hogy kettős elszámolást lát, hogy például valaki több helyen is elszámolja ugyanazt a projektet, vagy pénzek tűnjenek el, vagy ne legyen a projektek mögötti valódi kibocsátcsökkentési teljesítmény. És most ez a sok éves tárgyalások eredményeként úgy tűnik, hogy sikerült egy olyan rendszert szállítani, amit tényleg segíteni fog mind forrásokat mobilizálni a fejlődőknek, mind valós kibocsátcsökkentési eredményeket hozni. Úgyhogy ez viszont tényleg egy pozitívum a konferenciának.
Schaffhauser Tibor, a Green Policy Center társalapítója, klímapolitikai szakértő a mai napra kész vendége, a legutóbbi 29. Bakuban megszervezett klímakonferencia, illetve annak az ott született megállapodás kapcsán beszélgetünk, és a beszélgetésünk hátralévő részében ejtsünk szót a jövőről. Nagy valószínűséggel az idei év a rekordhőmérsékletek éve lesz. Milyen hatása lesz ennek a jövőbeli klímapolitikai döntésekre?
Hát sajnos azt kell mondani, hogy a következő évek mindig év rekord lesz sajnos, arra tudunk számítani, ami nagyon sajnálatos, de hogyha nem teszünk semmit, akkor ez csak ennél rosszabb lesz. Viszont tényleg az, hogy már a saját bőrünkön érezzük napjainkban is a klímaváltozásnak a negatív hatásait, ahogy beszéltük például a különböző hőhullámokon, aszályokon vagy árvizeken keresztül, azért látszik, hogy a legtöbb kormány, legtöbb ország sokkal komolyabban veszi a kibocsátás csökkentési és alkalmazkodási fellépéseket, és nem csak az országok és a kormányok, de azt látjuk, hogy a gazdaság, a cégek, a vállalatok is egyre komolyabb vállásokat tesznek. Ez egyrészt lehetne azt mondani, hogy ez egy ilyen jótét dolog is, de másrészt pedig ez egy gazdasági érek is, mert egyre jobban számít a vásárlók szemében is, hogy mennyire zöld, mennyire fenntartható egy termék vagy egy cég. Látjuk ezt bankoknál is, egyre jobban építenek ezekre, hogy hol fektetnek be, milyen dolgokat támogatnak, vagy hát már, ha más, mint a tisztító szereknél is látjuk, hogy egyre zöldebbek. Úgyhogy azért látszik ez az elmozdulás, és ahogy ismerjük az emberiséget, általában akkor szoktunk komoly lépéseket hozni, amikor már komoly problémák vannak. Hát a komoly problémák már itt vannak velünk, úgyhogy úgy néz ki itt az ideje a komoly lépésekre is. Úgyhogy remélhetőleg tényleg a jövőben megszülető és nyilvánosságra hozásra kerülő tervek sokkal ambiciózusabbak lesznek, és tényleg megmutatják azt, hogy előre kell lépni, és komoly kibocsátcsökkentési terveket kell tetőre hozni. Ez így a globális. Európában pedig idén kellett leadnia minden tagállamnak a saját nemzeti energia- és klímatervét. Ez arra szolgál, hogy minden tagállam bemutassa, hogy konkrétan milyen szakpolitikákat, konkrétan milyen projekteket terveznek csinálni, és ezen a pont mozaik az értékelése. Ebből is látszik, hogy a korábbiakhoz képest előrelépnek az Európai Uniós tagállamok, mindenki komolyabb erőfeszítést tesz, úgyhogy látszik azért, hogy felpörögnek ezek is, ezek a lépések is. Azt viszont csak remény tudjuk, hogy időben megtörténnek ezek a lépések, és tényleg megfelelő eredményekkel járnak.
Zárásként visszatérnék ahhoz, amit már említettem a beszélgetésünk során, hogy a klímaváltozás elleni harcot azt a meglátásom szerint kellene vinni az átlag emberekhez, és hogy növelni kellene a társadalmi tudatosságot a mindennapi élet szintjén is. Tehát értem én, hogy a nagy gyárak a nagy szennyezők, de hogy nem téves az a hozzáállás, hogy hát mi egyéni szinten semmit nem tehetünk a klímaváltozás elleni harcban. Vannak stratégiák erre, vagy ön tudna a stratégiát javasolni arra vonatkozóan, hogy az egyes emberek jobban megértsék azt, hogy miért fontos ez a harc, mert azt látom, hogy nagyon fontos, a felmérések azt mutatják, hogy fontos a környezet mindenki számára, de hogy csak addig fontos, amíg a komfort zónánkból nem kell kimozdulni emiatt. De abban a pillanatban, amikor elkezd csepegregni az eső, akkor már nem kerékpárral, vagy nem gyalog megyünk, hanem abban a pillanatban behuppanunk az autóba, és félünk, hogy elázunk, mert nem tudom, mintha cukorból lennénk.
Igen, ebben egyetértek, hogy mindannyiunknak van felelősség, és mindannyian tudunk befolyásolni lenni a klímaváltozási fellépésre. Itt, ahogy említettem, mint fogyasztók, mi tudunk dönteni arról, hogy hogyan termelnek a cégek, mert a legtöbb vállalat nem azért termel környezetszennyezően, mert gonosz lenne, hanem azért, mert azt számít az embereknek, minél olcsóbb legyen valami, és nem az, hogy minél jobb minőségű, vagy minél környezetbarátabb. Ugye a döntéseinkkel tudjuk ezt befolyásolni, viszont tényleg itt fontos, hogy ez ilyen átgondolt stratégiák legyenek, amik támogatják ezeket, hogy az emberek tudják azt, hogy ez a döntésük hogyan befolyásolja az ilyen rendszereket. Erre vannak azért különböző ilyen projektek, az UNICEF dolgozik gyerekekkel, vannak ilyen klímanagyköveteik, akik például a jövő generációval foglalkoznak, az ENSZ-nek van egy ilyen külön ilyen tudatosságnövelési kampánya. Elég sok ilyen civil szervezet van, aki ilyenekkel foglalkozik, úgyhogy azért, hogyha szeretnénk utána járni annak, hogy mit tudunk tenni mi magunk a saját életünkben, hogy energiatakarékosabban éljünk, hogy zöldebben éljünk, hogy kevesebb erőforrás használjunk. Szerencsére az interneten nagyon sok helyen már tudunk.
Igen, de hát várhatjuk azt, hogy majd elkezd a Google-ben keresgélni valaki, hogy hogyan élhet klímatudatosan, vagy pedig neki tálcán kell kínálni azt, hogy miért fontos neki így élni, tehát hogy elejébe menni ennek a keresésnek.
Alapvetően így kettő szempontot tudok mondani erre. Az egyik, hogy fontos lenne az is, igen, hogy föntről ilyen úgymond döntéshozói szintről jöjjenek iránymutatások, és például, hogy összekapcsolják az emberek fejében azt, hogy a jól lét és a jó lét az azért a környezeti egészséggel is összekapcsolódik. Tehát azzal, hogyha egészséges környezetben élek, az egy jó létet is jelent, és nem fejezően az a jó lét, ami fontos, hogy jobb autóm legyen. Szóval hosszú távon fontos lenne ezt is belátni az emberekben, hogy azért a jól lét és a jó lét között van különbség, és az egészség az egy fontos szempont lenne. Szóval persze, hogyha ez így föntről jönnek erre irányok, és ilyen tényleg ilyen különböző jelzések, hogy mindenképpen segíteni tudnak, viszont fontos mindenkinek saját életében is látnia, hogy mi az, amit meg tud tenni és meg akar. Azért azt látjuk, hogy például nagyon sok háztartásban gyerekek hozzák haza a szülőkhöz ezt a tudást, ezt az igényt, hogy tényleg zöldebben, fenntartóban, egészségesebben éljünk, úgyhogy például is egy nagyon jó dolog. De például, amit tudok így említeni, hogy most Magyarországon neves tudósok, klímakutatók adtak ki egy nyilatkozatot arról, hogy hogyan is kellene hozzáállnunk az élethez, mit kell tennünk. Ez egy egyetértés született így magyar klímakutatók között, hogy mik azok az alappontok, amit érdemes lenne tudni. Itt tudom ajánlani bárki érdeklődőnek a Klímatudomány 10 üzenete című honlapot, ezt egy Google keresésre meg lehet találni, és itt le van írva konkrétan, hogy mik azok a dolgok, amiben egyetért a klímatudósok, miket lehet tenni, annak érdekében, hogy fenntartóban jobban, egészségesebben is jól éljünk. Úgyhogy például, ha valaki érdeklődne, ezt mindenképpen tudom ajánlani.
Hát legyen ez a zárszónk, és legyen ez az olvasmány az elkövetkezendő időszakban. Schaffhauser Tibor, a Greenpolicy Center társalapítója, klímapolitikai szakértő. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.